Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Isten mindig megadja azt, amire éppen abban a pillanatban szükségünk van. Világosságot, bátorítást, erőt és vigasztalást. Ha kell, szenvedést is. Szenvedés nélkül nem szabadulhatunk meg rejtett rossz tulajdonságainktól. Így hát teljesen a jó Istenre bízzuk magunkat, és gyermekként kapaszkodunk a kezébe, hogy ő vezessen. Arnold Janssen gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban folytatjuk majd beszélgetésünket Hankovszky Béla katolikus tábori lelkésszel, a házasság érvénytelenítésével kapcsolatban készítettem vele interjút.
Például már volt olyan, hogy 28 éve voltak együtt, de nem, senki nem segített nekik azért ahhoz, hogy szentségi életet éljenek. Ott volt a templomi kórusban, ott volt az egyházközségben, és végig titkolta, hogy ő nem járul a szentségekhez. És amikor végre rendezhette és összeházasodhattak, és újra az eukarisztiához járulhasson, az zsigeri öröm. Amikor az Ószövetségben van egy ilyen mondás, hogy ez olyan öröm, mint amikor a zsákmányt osztják, mint amikor aratáskor örülnek.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
A szerencsétlen sebesült valami megmagyarázhatatlan butaság miatt eltitkolta, hogy a sebe genyed. Félt, hogy nem mehet haza szabadságra. Persze teljesen elrontotta az állapotát, belázasodott. Azt gyorsan lenyomtuk. Ahogy Kálmán jobbján éppen két kampóval dolgozom, a vazaki szoba tele lett a vigyáz szóval. A katona csak katona, valamennyien abba hagytuk a munkát és a műszerrel a kezünkben odafordultunk az ajtóhoz. Németh Béla vezérőrnagy lépett be, Dezsényi János segédtisztel. Szegény sebesültünk. Éppen akkor ürített nagy fájdalmában.
És honvédségi híreket is hallanak majd. Honvédségi hírek röviden.
A honvéd tűzszerész és hadihajós ezred katonái kiemelték és sikeresen hatástalanították azt a két amerikai bombát, amiket a Duna-Budafoki szakaszán még 2018. októberében találtak. A helyszínre érkezett Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes, megköszönte a műveletben résztvevő katonák, rendőrök és önkormányzati dolgozók munkáját. A műveletben több mint 900 ember, a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a kormányhivatal és az önkormányzat munkatársai vettek részt. Ahhoz, hogy a Magyar Honvédség tűzszerészei a budafoki gázlónál talált két darab második világháborús, egyenként egy tonnás amerikai bombát kiemeljék és hatástalanítsák, a rendőrségnek egy kilométeres körzetben le kellett zárnia a területet. Mintegy 4000 embernek kellett elhagynia otthonát. A kiemelésre a Duna alacsony vízállása miatt korábban nem volt lehetőség. A kiürítésre és a műveletre Budapest Főváros Védelmi Bizottsága koordinációja mellett készült fel a honvédség és a rendőrség, valamint a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, Budafoktétény önkormányzata és a számos közüzemi szolgáltató. A feladat végrehajtásáról Horváth Csaba őrnagy vezető tűzszerész tájékoztatta munkatársainkat.
Ebben a feladatban a tűzszerész, a búvár és a hadihajós állomány közösen hajtotta végre a bomba kiemelését, illetve a hatástalanítását. A helyszínen kettő darab egytonnás amerikai rombolóbombát találtak. Az igazán nehéz rész a dolognak az volt, hogy ezeket ki kellett emelni a Dunából, amihez mindenképpen hadihajó alkalmazása volt szükséges. A hadihajón van olyan daru, ami a bombák kiemelését végre tudja hajtani. A búvárok végrehajtották előzetesen a bombák felderítését, azt tudtuk előre, hogy melyikben számíthatunk gyújtószerkezetre, illetve a búvárok behevederezték a bombákat úgy, hogy a darukötelet csak rá kelljen akasztani a bombatestekre. A kiemelés előtt búvároknak újra meg kellett merülni a bombákat, ráakasztották a darukköteleket kiemeléshez, majd pedig a hadihajós állomány végrehajtotta a hajódarukkal a bombák fedélzetre emelését. A fedélzeten a tűzszerészek szétszereléssel a bombákat hatástalanították. A bombák ezután a hadihajókkal a Magyar Honvédség hadikikötőjébe kerülnek elszállításra, ahol szárazföldre átemelésre kerülnek, onnan pedig szárazföldi úton kerülnek kiszállításra a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. A bombákat későbbiekben tervezett megsemmisítés keretében fogjuk felrobbantani.
Katonai tiszteletadás mellett emlékeztek meg Mansfeld Péterről, az 1956-os forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozatáról, kivégzésének 60. évfordulóján Budapesten. A rendezvény fővédnöke Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes volt. Az új köztemető 301-es parcellájában lévő sírnál Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püspökség általános helynöke mondott megemlékező fohászt, majd a résztvevők megkoszorúzták a forradalom legifjabb mártírjának sírját. A megemlékezés Mansfeld Péter egykori csepeli iskolájának dísztermében folytatódott, ahol Wittner Mária egykori 56-os halálra ítélt úgy fogalmazott: a forradalom és szabadságharc utáni véres leszámolás emelte Mansfeld Pétert a halhatatlan mártírok közé, aki példaképévé vált a magyar ifjúságnak.
A jeges félelem korszakába már ott izzott lelked mélyén a szabadság zsalátja, és lettél a magyar forradalom kis gavrosa. Bár a forradalom könyörületesebb volt hozzád, mert a gyilkos golyó elkerült. Nehéz dolog hitványabbak uralma alatt élni. Így lettél a hitványak áldozata a véres megtorlás időszakában.
Az iskola tanulóinak ünnepi műsorát követően jelentették be, hogy Mansfeld Pétert Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes javaslatára posztumusz Csepel díszpolgárává nyilvánították. A kitüntető címet a család nevében Wittner Mária vette át Borbély Lénártól, a kerület polgármesterétől.
A Honvéd Kulturális Központ 40 évvel ezelőtt, 1979. március 19-én nyitotta meg kapuit a katonacsaládok előtt. Az intézmény fennállásának 40. évfordulója alkalmából megrendezett gálán a Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság jubileumi ünnepségsorozatát is megnyitották, mely méltón bemutatja a kultúra szolgálatában eltöltött 4 évtizedet. Szabó István honvédelmi államtitkár a rendezvény fővédnöke beszédében elmondta: a Honvéd Kulturális Központ Budapest Helyőrség közművelődési tevékenységének színtere, számos kulturális és társadalmi szervezet működésének bázisa, biztosítva ezzel egyének és közösségek művelődését, minőségi szórakozását és fejlődését.
Gasa Albert azt mondja, a kulturált ember látni és érezni tudja a jót. Ebben a szellemben működik 4 évtizede a Honvéd Kulturális Központ. Példaértékűen alkalmazza valamennyi eszközét, használja ki lehetőségeit, garanciát adva ezzel mindenkor a minőségre. Elérve azt, hogy mára a központ neve egyet jelent a magas színvonalú kulturális eseményekkel, kiállításokkal, tudományos előadásokkal vagy színházi rendezvényekkel. A Honvéd Kulturális Központ a Stefánia neve fogalommá és védjegyé vált.
A programsorozat ünnepélyes megnyitóján levetítették a Zrínyi Katonai Filmstúdió 40 év a kultúra szolgálatában című kisfilmjét. A közönség soraiban szép számmal ültek olyan személyek is, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, a kultúra iránti elkötelezettségükkel formálták és alakították az intézmény elmúlt 4 évtizedét.
Honvédségi híreinket a Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételéből állítottam össze. Bővebben ezekről és további hírekről a honvédelem.hu elektronikus oldalon találhatnak tudósításokat, interjúkat, videó és hangfelvételeket. Utolsó részéhez érkeztünk annak a beszélgetésnek, amelyet dr. Hankovszky Béla katolikus tábori lelkésszel folytattam a házasság érvénytelenítéséről. Fontos kérdés, hiszen nagyon sokan éppen ezért nem tudják az oltári szentséget magukhoz venni.
Én nem vagyok jogász, én ezt annak idején, nekem az Erdő Péter bíboros úr akkor még teológiai tanárként tanította az egyházigot, és annyira nekem annyira logikus volt ez az egész, és annyira összefolyt a teológiával. Tehát, hogy ez nem olyan, mint a civil jog, hogy az egy ilyen szemfényvesztés és átverés az embereknek, hanem az egyházi jog ez egy szerves része a teológiának, és engem ez volt a nagyszerű, amikor kiskapként tanította nekünk ezt az egészet. És én akkor elhatároztam, hogy ha én pap leszek, akkor én ezt a missziót fogom csinálni, hogy segítsem az embereket. Mert közben meg hallottam rengeteg visszaélést, meg rengeteg szörnyűséget, hogy hogyan packáztak a paptestvérek emberekkel. És akkor én ezt elhatároztam. Tehát én nem vagyok egyházjogász, én csak segítem az embereket. Tehát az én nem is szerepel ezekben a papírokban, hanem segítem megírni a keresetlevelet, segítem, hogy ha vannak kérdései, akkor azokat megválaszoljam, illetve a lelkismeret fúdulását, vagy a viszolygását, vagy félelmét, vagy nem tudom mit, próbálom csökkenteni.
Most keresem azt a szót, amit érezhetnek ezek az emberek, amikor sikerül érvényteleníteni.
Hát, és nem is,
ne, ugye? Mert a hála az nem. Felszabadultság, talán az sem.
Ez valami, azt kell mondjam, hogy egy-két arc előttem, hogy ilyen természet fölötti öröm. Tehát amikor aztán akivel most együtt van, és akivel, mert például már volt olyan, hogy 28 éve voltak együtt, de nem, senki nem segített nekik azért ahhoz, hogy szentségéletet éljenek. Ott volt a templomi kórusban, ott volt az egyházközségben, és végig titkolta, hogy ő nem járul a szentségekhez. És amikor végre rendezhette, és összeházasodhattak, és újra az eukarisztiához járulhasson, az zsigeri öröm. Amikor az Ószövetségben van egy ilyen mondás, hogy ez olyan öröm, mint amikor a zsákmányt osztják, mint amikor aratás körülülnek.
Mennyire gyakori, hogy ezzel fordulnak önhöz?
Hát én évente ilyen 6-8 perc segítek.
És ez még csak töredéke lehet azoknak, akik esetleg kicsit félnek ettől?
Nem is nagyon hallanak róla. A papság nagyobbik része ezt el is zárja előlük. Ha valaki próbálkozik, akkor megakadályozzák, lebeszélik. A tápori püspökség ebből a szempontból azért szerencsés, mert itt bizonyos szempontból közvetlenebb kapcsolatban vagyunk a katonákkal, meg a családjaikkal, meg kevésbé ítélkezünk. Tehát ismerve a saját gyengeségeinket, kevésbé ítélkezünk a hívek fölött. Nem úgy állunk hozzá, hogy mennyire bűn ez, hanem hogy hogyan tudjuk segíteni.
Nehéz lehet az abból a szempontból, hogy a végeredmény, ha sikerül, az természetesen egy csodálatos dolog lehet, akár éppen az ön számára is. Na de az odáig bejárt út, amikor találkozik ezekkel a történetekkel, az nem lehet egyszerű.
Igen, de azért az embernek van már egy rutinja. Tehát azt hiszem, túl sok mindent már nem tudnak nekem úgy mondani.
Vannak-e olyan esetek, amikor próbatétel elé állítják akár éppen önt is?
Egy olyan esetem volt, amikor ő masszívan, aki eljött hozzám is segítsek, masszívan gyakorlatilag csak annyit mondott, hogy megkívánta a szomszédot.
Az nem lehet, hogy ilyenkor kifogásokkal jönnek? Vagy keresik azokat a kifogásokat, amelyekkel érvénytelenítik ezt a házasságot?
Én meg vagyok győződve róla, hogy nagyon-nagyon kevés ember alkalmas a házasságra. Már elsőre. Tehát az, hogy annak idején ezt mondták nekünk, hogy mondjuk ezelőtt, ez 27 évvel volt, hogy akkor egy 25 éves fiú egészen biztosan érvénytelenül kísérle meg a házasságot, mert alkalmatlan rá személyiségéből. Nem tudja, hogy mit jelent az, hogy holtadiglan. Ma ez akkor még tovább csúszik. Tehát, hogy nem tudják az emberek a saját szavaiknak a súlyát. Tehát, hogy nem tudják, mit jelent, hogy a hűség az akarat emlékezete. Eleve az akaratot nem ismeri, ő kívánságot tud csak. Ösztönt ismer, de az, hogy akarni valamit, azt...
Aztán hallom, lehet, hogy ez csak a kor megfogalmazása, hogy annyira fölgyorsult a világ, hogy itt már talán egy életen keresztül egy párral lehetetlenség is leélni az életet.
Hát a sátának mindig vannak ilyen bubói, tehát mindig lehet jókat mondani, és igazolni a saját hülyeségünket. De arra gondoljunk, hogy ha velem tennék ezt, tehát amikor engem cserélnek le, pusztán azért, mert valaki fiatalabb, mint én, vagy már okosabb, mint én, vagy annak látszik. Tehát ezek, ha abból indulunk ki, hogy nekem milyen, akkor már is már kicsit coki van. Tehát akkor már nem olyan nagy fityekkel mondom azt, hogy hát ez természetes. Meg amikor az ember a gyerekeket nézi, tehát tényleg azt, hogy miért kell rákényszeríteni, hogy házasodunk, elválunk, különféle gyerekekkel próbálkozunk. Tehát miért kell egy gyereknek három apja, meg négy anyja legyen?
Férfiak vagy nők vannak többségben, akik
kérik? Hát ugye a válás mindig két, tehát a házassághoz két ember kell, így a kudarc mind a kettőt érinti, a halál mind a kettőt érinti. Nincsen talán ilyen, hogy ki kérik többen, illetve még sose néztem meg statisztikát magam számára.
Tehát szerintem nagyon nem kilívó.
Nem.
Tehát egyik vagy másik.
Nagyjából az ivor arány az egyforma.
A hozzáállás ehhez az mennyire hasonló az emberek részéről?
A férfi nagyon nehezen beszél, tehát ő nehezebben fogja elmondani, vagy nagyon sokat beszél fölöslegesen, tehát amikor sztorizgat is, akkor ez nem tartozik ide, tehát ez nem tartozik ide, hogy milyen rendetlen volt a konyhában. De legtöbbször inkább nem beszélnek, tehát úgy kell kihúzni belőlük. nők ebben a szempontból talán tényszerűbbek. Az a, mindig az a nagy kérdés, hogy eleve megértette, mit jelent, hogy nincs válás, hanem érvénytelenség kimondása. Annak a kimondása, hogy nem jött létre valami. Ezt nagyon-nagyon nehéz. Az emberek nem gondolkoznak differenciáltan. Tehát egyszerűen még vallását gyakorló ember is rendszeresen egyházi válásról beszél. És én mindig kijavítom, hogy nem. Válás nincs.
Bözsöny Ferencet hallják, folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Ma először érzem magamat rosszul, fáj a gyomrom, kavarok bennem minden, szédelgek. Egész nap itthon dolgoztam, elláttam a sebesültjeinket, akiknek megint felszaporodott a számuk. Sürgősen elintéztük őket, hogy szállíthassunk. Délelőtt egy aranyér műtétnél asszisztáltam. A végbél mellett tájog volt. Kálmán elhatározta, hogy az aranyeret is ellátja. A szerencsétlen sebesült valami megmagyarázhatatlan butaság miatt eltitkolta, hogy a sebe genyed. Félt, hogy nem mehet haza szabadságra. Persze teljesen elrontotta az állapotát, belázasodott. Azt gyorsan lenyomtuk. Idő nem volt a kitisztításra, hát így fogtunk hozzá. Ahogy Kálmán jobbján éppen két kampóval dolgozom, a vazaki szoba tele lett a vigyáz szóval. A katona csak katona, valamennyien abbahagytuk a munkát és a műszerrel a kezünkben odafordultunk az ajtóhoz. Német Béla vezérőrnagy lépett be, Dezsényi János segédtisztel. Szegény sebesültünk, éppen akkor ürített nagy fájdalmában. A két legény, aki tartotta a sebesült lábát, szintén vigyázba merevedett. Senki sem vette észre a fonák helyzetet, a vezérőr nagyon kívül. Ő viszont látva ezt az épületes látványt, azt mondta humorosan: köszönöm, uraim, a szíves fogadtatást. Folytassák a munkájukat. Oda pillantott az ürülő végbérre, ránk nézett, szalutált, és Jánossal együtt kiment. Csak a bajusza mozdult, mert alig bírta tartani a nevetését. Odakin János megállt mögötte, s ahogy az ablakon át kipislantottam, kezét a szája elétéve majdnem derékszögbe hajolt, úgy nevetett. Este megjött a parancsnok. Kíváncsi vagyok, milyen réméreket hozott.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, egy hét múlva jelentkezünk újabb adásunkkal. Akkor is tartsanak velünk, elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Kempis Tamás két gondolatával búcsúzom. Előbb a te szívedben legyen béke, csak akkor önthetsz békét másokba. Ha azt akarod, hogy elfogadjanak téged, te is fogadd el a másikat.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.